Szeretnélek benneteket újra köszönteni, és visszaemlékszem a néhány hónappal ezelőtti találkozásunkra, és visszaemlékszem arra, amikor itt készültünk a könyvanglista munkára, és tapasztalatokat szereztünk e vonatkozásban, néhányan emlékeztek rá, mindattól kegyelméből. Mielőtt az igét felnőttek számára tanulmányoznánk, kérdeztem, hogy a gyerekekhez szóljak-e. Van néhány aranyos, ha csak egy is, örömmel, nem tudom, ki szoktak-e jönni ide előre, vagy hogy legyen, szülőkkel együtt. Nagyon örülnék, gyertek! Gyertek, párbeszédet szeretnénk folytatni. Megéri. Jó. Nyilván önkéntes alapon jöhetnek. Jó. Ja. Köszönjük szépen. Na, nagyszerű. Jó. Hát gyerekek, megosztom veletek azt, mielőtt az igére kitérnék veletek kapcsolatban, hogy megadatott az nekem, hogy Izraelben a feleségemmel ellátogattunk, és hát nagyon vágytam arra, hogy megnézzem, hogy Jézus Krisztus miért beszélt a bárányokról, meg a kecskékről. Nem tudom, hogy hallottatok-e testvérem arról, hogy valóban Izraelben én csak fehér bárányokat és fekete kecskéket láttam. Magyarországon általában ugye sok kecske van, tehát vannak kecskék és fehér kecskék igazán. És Jézus nem véletlenül beszélt erről, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy amikor ő beül az ő dicsőségének király székébe, és elébe gyűjtettek, mint a népek, úgy a gyermekek, mint a felnőttek, akkor úgy, hogy a pásztor mielőtt, úgy mondjuk, beterelni a kecskéket és bárányokat az aggolba, elébe gyűjtetnek, mint a népek, és külön választja, mint hogy a pásztor elválasztja jókat a kecskéktől. Az előbb említettem, ti milyen bárányt láttatok? Láttatok-e bárányt? Na tessék! Milyen bárányokat? Milyen színűek a bárányok? Te feketét láttál? Na, nagyon jó. Igen, na. Tessék! És hát azért, ha megkérdezik, mondjuk én fehéret láttam, mondjuk Magyarországon is sok fehér bárányt láttam, vajon a fehér szín mit jelképezhet, hogy milyen tulajdonságot hordozhat a fehér? No, sokattok felnőttek.
Tisztaság.
Tessék?
Tisztaság.
Hát a tisztaság, igen. Aztán van a báránynak egy bizonyos fajta tulajdonsága is, általánosságban, meg Jézus mondása szerint is. Milyen lehet a bárány gyerek?
Ártalmatlan.
Tessék?
Ártalmatlan.
Most igen, nagyon jó. És akkor mit, milyen lehet? Hát te felnőttek, tőletek is kérdezem. No, tessék. Szelíd, bizonyán. Hát Jézus azt mondja, hogy ő szelíd és alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány. Igaz? Tehát valóban a szelídség. Hadd mondjak nektek, felnőttek, nektek is, meg gyerekek. Képzeljétek el, az Úr Jézussal mennybe csak szelídek fognak menni. Igaz vagy nem igaz?
Igaz.
Ez így van.
Megtörténik az a csoda, gyerekek, hogy veletek kapcsolatban is, meg felnőttek veletek kapcsolatban is, hogy valóban ti is, meg én is szelidek leszünk?
Igen.
Méghozzá nem formaságból szelidek, hanem szelid szívűek is. Igaz? Gondoljátok meg. Tehát azt mondjuk, hogy a fehérség az tisztaságot is jelent, meg a szelidségnek is jelképe bárány, nem? Na, jön a másik kérdésem, aranyos, mert Jézus kecskékről is beszél, ki látott már kecskét, gyerekek? Na, hát milyen, milyennek láttátok? Nyilván a szín, mondtam, hogy Izraelben fekete volt, amit láttam, de tessék.
Tegnap is láttunk.
És
bárányt volt fehér.
És akkor mondjátok, igen, és akkor kecskét milyennek láttátok?
Feketének.
Na és akkor vajon mit gondoltok, hogy hát mi a jellegzetessége a kecskéknek? No. No.
Szerintem.
Költek, tessék?
Azok is szerintek, alázatosak.
Igen. Na.
Te a szarvukat felszoktak ötvendezni.
Igen. Valóban ugyan másfajta szarvukon van. Mondjuk megosztom veletek, gyerekek, képzeljetek el, hogy volt egy nagybátyám, ott a Tisza áton, Milotai, esetleg ha valaki hallott róla, tehát Tiszabecs egészen az ukrán határ szélén, képzeljétek el, ott volt egy nagybátyám, és nagyon vágyakoztunk arra, hogy legyen egy kis kecskénk, hát kaptunk a nagybátyámtól egy kecskét, az én öcsémmel elmentünk kerékpár 20 kilométerre, honnan, hogy hozzuk a kecskét, mit gondolok, hogy hoztuk a kecskét? Egy hátizsákba. Képzeljétek el, és egyszer csak különleges, békésen voltak ezek a kecskék, egyszer csak mondjuk a községekbe beértünk, mert ugye néhány községen mentünk keresztül, elkezdtek megegni, képzeljétek el, hogy hallották mások is, hogy kecske van a hátizsákban. Jó, rendben. Meg volt a kecske, értedek? Igen, nem, de egy kecske azért nem csinál nyarat, tehát úgy tetszik, hogy nem jó, hogyha egyedül van, akkor mi történt? Édesapám azt találta ki, nem volt gazdálkodó, cipészmester volt, hogy tudjátok még, akkor vezünk hozzá egy másik kicskecskék, legyen egy társa. Így lett két kecskénk is. Mit gondoltok, hogy például mennyire volt békés ez a kecske? Egyik is, meg a másik is. Hát akkor mit csináltak? Tessék? Neki mentek egymásnak is, megosztom veletek, de képzeljétek el, hogy voltak tyúkok is az udvarban, képzeljétek, neki mentek a tyúkoknak, aztán voltak edények, és fölborogatták az edényeket is, tehát valóban szinte semmi nem maradt a helyén. Milyen ember jelképezhet, mondjátok, a kecske? Igen. Most, ha mondom nektek, szakemberektől tudom, ugye volt olyan testvérünk, nem is egy, ott Szabolcs-Szatmár megyében, aki pásztor emberek voltak, tehát bárányjal foglalkoztak, bárányokkal foglalkoztak, és elmondta, hogy nem lehet egy karámba beterelni a kecskéket meg a juhokat, mert a juhok kikészítenék a bárányokat, neki mennének, és felülük lekeznék. Látok, kérdezek, akkor jó lenne, hogyha ti is, meg mi is itt, akik itt vagyunk, hogyan kecske magatartások, kecske természetek lennénk?
Nem.
Jó lenne?
Nem.
Azért azt megkérdezem felnőttek tőletek, hogy azért valamennyien hajlamosak vagyunk esetleg a kecske természetre? Igen? Lehet, hogy ti nem? Nem? Hajlamosak vagyunk? Igaz? Kinek van igaza, kinek nem, ugye? Nem az enyém, hanem a tiédé, nem? Nyilván ez családon belül, egyszer már a hittestvéri közösségben is ott van. És azt mondja az Úr Jézus, ahogy a pásztor nem terli egy karámba, úgy a mennybe nem lenne jó, hogyha bárányok is mennének, és folytatódna az öklelkezés és a versengés, meg az erőszakoskodás a mennybe. Így van? Ezért a Jóisten valóban megcsinálja azt a csodát, hogy a bárány természetévé tegyen bennünket, ugye, hogy a kecske természet megtörténjen, megváltozzon, és szerint lelkek legyünk, nem? Ez Isten igéje. Hallgatok nektek valamit még e dologban. Képzétek el, mit tapasztaltam. Mondtam, visszatérek el történetet, két kecskénk volt. Mi történt? Hát az egy dolog, hogy az udvaron, hogy mit csináltak, és hogy intézkedtek minden dologban. Képzeljétek el, volt ugye a kecskéknek egy kis orja, onnan ott fölment, fölugrott a tetejére, aztán fölment a félereszre, a félereszről fölment a kupcserepekre, a tetőre, a ház tetőn, képzeljétek el, rohangált. Na most mi lesz ezekkel a kecskékkel? Hát hogy jönnek le egyáltalán, nem? Képzeljétek el. Ócsú neki egy nagy futás, képzeljétek, egy nagy ugrás, és a háztetőről leugrottak, és nem tört ki a nyakuk semmi sem. Képzeljétek el. Hazudom nektek, gyerekek, nagyon jó, komoly dolog, hogy Jézus azt mondja, hogy csak a bárányok fognak örökélni. Vágyjatok arra, hogy ilyen szelidek legyenek, vágyjatok testvéreim, én magam is igazán. Most elmondok nektek befejezésről még egy történetet. Azt gondoltam, mert gyönyörködtem ebben a történetben, hogy amikor Jézus maga elé gyűjt az embereket, akkor egyik oldalt lesznek a bárányok, másik oldalt a kecskék. Tudjátok, mit gondoltam? Hát én nagyon szeretnék örökkélni, nagyon szeretnék a bárányokhoz tartozni, és ha netlán mégis én a másik oldalon lennék, tehát a rossz oldalon lennék, ha az Úr Jézus nem vesz észre, figyeljtek meg, akkor háta mögött én gyorsan átszódok a másik oldalra, mert én a bárányokhoz szeretnék tartozni, hogy örökkéljek. Ezt gondoltam ki. Lehet ilyen? Lehet ilyen, hogy valamilyen ravasz módon mégis átmegyünk a háta mögött, Jézus megtévesztjük? Igen?
Nem, akkor is kecskék
marad. Testvérem, komoly bátorítás és bizonyság, testvérem. Azt mondjuk, valóban megtörténik a csoda, ez az Isten csodája, hogy bennünket szelíddé tesz? Igen?
Igen.
Boldogok a szelidek, mert örökségről bírják a földet, és azt mondja, ha valamit meg kell tanulni az ebben az életben, tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szív vagyok, hogy nyugodalmat teljek a lelkéteknek. Tessen ez a teremtés csodája, nem? Ugye? Akkor azt kérdezem tőletek végezetül, gyerekek, nyilván nem muszáj nyilván nyilatkozni, de megtehetitek, felnőttek esetleg titokban rejtettem ti is. Ki szeretne bárány lenni? Tessék? Ki szeretne a mennybe menni, felnőtt testvérén? Igen? Vágyakoztok erre az Isten csodájára?
Igen.
Mikor tanítja meg velünk a mindenható Isten, és mikor gyakoroltatja, és hol?
Jézus.
Igen? Valóban?
Minden szobában.
Tessék?
Minden szobában.
Minden szobában. És akkor hétközben?
Akkor is.
Igen? Igen? Mondjátok meg. Testvérek, gyerekek, akkor vigyük el. Tehát azt mondjuk, hogy a bárányt Jézus azért mondta, hogy ugye mert fehér, tehát a tisztaság, ugye a szeri lelkűség. A kecskéről azt mondja, hogy a fekete, mondom, láttam. És ugyanakkor ők lelkező, valóban csak a bárányok fognak örökélni, és szívből vágyakozom, hogy ti is, jó? És akarjatok engedelmes, szófogadó gyerekek lenni, és egy gyakorlati tanácsot megmondok, tudjátok? A gyülekezetbe járás, meg az otthoni személyes imádság, meg a bibliaolvasás segít nekünk, hogy Isten ezt a változtatást elvégezze bennünk. Hisztek benne? Hisztek? Azok, akik a gyerekek szívesen mennek a gyülekezetbe szombatonként, tudjátok, képzeljétek el, majd a mennyben is szívesen ott lesznek. És azzal zárom, hogy lesz a Bibliánk, azt mondja, hogy kivétel nélkül minden szombaton együtt fogunk lenni. Igaz, hogy ritkán találkozom a Fehérvár csurgaiakkal, de képzeljétek el, van esély rá, én legalábbis szeretnék veletek, drága Andrásnál, szeretnétek veletek minden szombaton együtt lenni. Így lesz? Így lesz. Hát köszönöm szépen, hogy ilyen aktívak voltatok, jó? Vigyétek el, azzal a jelszóval bárány szeretnék lenni, és bárányként szeretnék örökkélni, jó? Köszönöm szépen, hogy aktívak voltatok. Köszönöm. Megosztom veletek, felnőttek, hogy én azt látom, hogy a Bibliában olyan sok megfelelő tanulság és tanítás van gyerekek és felnőttek számára, hogy én legtöbb esetben a Bibliából veszem ezeket a tanításokat az én számomra is, nem csak a gyerekek számára. Testvérem, vegyük elő az igét, és olvassuk el Zakariás proféta könyvéből, a harmadik fejezetből az első 5 verset. Tehát Ószövetségi Szentírás, Zakariás proféta könyve harmadik fejezetének első 5 verse, első verse az 5-ig, a következőképpen olvasom. Azután megmutatta nékem Józseát a főpapot, az Úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb kezelő felül van, hogy vádolja őt. Mondd az Úr sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, ki magáival fogadja Jeruzsálemet. ahogy nem tűzből kikapott üszögé az. Józsa pedig szennyes ruhába van öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtt állóknak, mármint az angyal, mondta, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem róla a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Aután mondtam, tegyenek fehér a tiszta süveget. Feltették azért fehér a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, és az Úrnak angyala pedig ott állt. Első megjegyzésem azt testvérem az igével kapcsolatban, tudom, hogy sokszor olvastátok, hallottatok is prédikációkat minden bizonnyal, meg gondolkodtatok is felőle, szeretnénk most újra gondolkodni e felől. Hogy irányt vegyünk, ebből az isteni tanításból három területet fognánk és szeretnénk megvizsgálni. Az egyik az, hogy Józsa, mint az Isten népének a főpapja, melyik időszakban élt valóságban, amikor Zakariás proféta szólt az Úr népéhez. A másik terület, hogy vajon Józsának a magatartása jelképeze személyesen külön-külön bennünket, mi a megoldás a bűnlerendezése és a győzelmes élethez. Harmadik terület pedig, majd látni fogjuk a tanulmányunkban, meg a Szentírás szól is erről, itt ezen a területen is, hogy a végidő Isten népét, mint Isten népe a világ előtt Isten papjai, ránk vonatkozik szó szerint az advent mozgalomra Isten népére. Ezt vizsgáljuk meg. Kérdésem hozzátok, testvéreim, hogy mielőtt az igékkel foglalkoznánk, beszél Jézus Krisztus arról a végidővel kapcsolatban, hogy amikor kezdenek ezek meglenni, nézzetek fel, emeljtek fel fejéteket, tehát elközleget a megváltásotok. Az elmúlt időszakban sok úgy mondjuk szinte vita támadt még a hívő testvéreink között is, hogy egyáltalán foglalkozzunk a végidővel vagy sem, foglalkozzunk a jelekkel vagy sem. Szeretném mondani, ugye azt látjuk, hogy hát járványok voltak, meg lesznek is, meg minden. Tehát úgy néz ki, testvéreim, és nem félelmet szeretnék bennetek kelteni, úgy néz ki, hogy ez valahogy ijesztőbb helyzet, mint ahogy gondoltuk volna. Nem a mi gondolatunk, hanem a világon a tudásában, nem? Valóban az egész világ retteg. A Szentírás így mondja, Jézus, ahogy idézzük, az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak válasz, mint a föld kerekségére következnek. Nem arról van szó, hogy itt van egy kicsi, meg ott egy kicsi, valóban baj van világunkkal. Fogalmazok meg, testvérem, azt az örömüzenetet. Nem tudunk dátumot mondani, nem is feladatunk, de azt látjuk, hogy ha az Úr Jézus nem csinál valamit, és nem jön el nagyon hamarjában, hogy összeroppan minden világunkban? Nem kérdés, nem? Ha mi nem foglalkozunk ezzel, majd a világ fiai foglalkoznak ezzel. Ugye Jézus így mondja, egy helyen emlékezze, hogy a kövek fognak majd beszélni, majd a bizonyságok lesznek. Az igéből ezt olvastok, testvéreim, hogy megmutatta nékem Józsát, a főpapotnak, az Úrnak angyal állt, és szennyes ruhában van öltöztetve. Mikor volt ez? Milyen jó lenne, hogyha párbeszédet folytat? Nem tudom, hogy felvétel készül most, vagy nem készül. Jelezzetek. Felvészül? Nem. Tessék?
Igen.
Nem most fel...
Felvétel készül.
Most? Igen? Köszönöm szépen. Nem mint hogyha másról mást beszélni, csak azt mondom, hogy szóljak erről, testvéreim. Hogy Józsa a babiloni fogságból visszatért hívő népnek a főpapja volt. Igaz? Elmondja az Úr igéje, hogy fussatok ki Babilonból, emlékeztek rá?
Igen.
Voltak, akik kifutottak, voltak, akik nem. De voltak, akik kifutottak, és fájdalmas dolog, hogy Józsa nem ő maga egy személyben bűnös, ugye? Ha hanem fájdalmazzak még a Babilonból kifutott nép is, visszajött nép is, jó néhány, az Isten törvényének nem engedelmeskedett, és sok lazaságot, sok mindent megengedett a mindennapjaiban maguk számára, nem? Ezért volt fájdalmas dolog, hogy igaz, hogy bűneik miatt kerültek a Babilonba, Isten megengedte, hogy valóban nehézséget éljenek át, nem? Valóban rabszolgák voltak, de a mindazt Isten kiszabadította őket. Vissza fogunk térni rá. Rátok kérdezek, testvérem. Kiszabadított bennünket a mindazt Isten a bűn Egyiptomából?
Igen.
Isten ébé vétett? Boldogok vagyunk, és boldogok voltunk, hogy az Úr gyermeke lettünk, és Isten népéhez tartozunk? Sátán mégis egyszer másról rászett bennünket arra, hogy ne olyan buzgó hívő életet éljünk, mint ahogy azt a megismertük, hogy tele legyen lelkesedéssel, boldogsággal a szívünk, nem? Vagy a csüggedés, vagy az elbizakodottság, közömbösség, vagy a világ szeretete. Azt olvashatjuk az írásból, hogy volt egy nagyon fontos példa József számára, érezte a felelősséget, magára válta, tudjátok az Ószövetség gyakorlatban, hogy a főpap, ugye a templomnak az első részében, a sátor részében is, első részében felgyűltek a bűnök, és a főpap pedig magára vállalta azokat a bűnöket, és úgy ment a Szentek Szentjébe a nép bűneit képviselve, mint hogy Dániel is imádkozott, emlékeztek rá, hogy Urunk, ami bűneink tettek ezzé, és a bűneink. Testvéreim, mi volt a megoldás Józsa részéről, nem szokásból, nem formaságból? Mit mond az írás? Látta Zakariás proféta a látomásban, hogy Józsa hova ment? Mondjátok. Az Úr elé. Nem? Az Úr elé. Nyilván már most kérdezem tőletek, ez az Úr elé. Ki volt ez az Úr? Az Úr angyala ki volt?
Mihály.
Olvashatjuk majd a 6. versben, vagy a 7. versben látjuk, hogy a seregek uráról van szó, tehát az az angyal, az maga Jézus Krisztus. Ugye? Hozzáteszem, testvérem, nagyon fontos dolog, hogy Józsa idejében, de a fogságból visszatérés idejében Sátán még bejárt a mennybe.
Igen.
Emlékeztek? Igaz?
Igen.
Látjuk. Valóban ott volt, közvetlenül vádolta Isten népét. Igen. Tehát azt mondjuk, hogy ez egy valóságos dolog volt, ahogy a prófét egyszer szólt róla. De azt mondjuk tehát, hogy valóban Józsa ott állt az Úr angyal előtt. Megoldás? Menni Jézuson keresztül, de Jézussal együtt menni a mennybe, kérni az Isten bűnbocsánatát és kegyelmét. Ezt látjuk. Azt olvashatjuk az írásból, hogy ugyanakkor Sátán pedig a jobb keze felül állt, megint figyeljétek, mert nem véletlenül jobb kéz mit jelképez? Hát a cselekvésnek jelképe, hogy ez valóban Sátán ott állt jobb keze felül, hogy vádolja.
Jogosságot is.
Hogy mondod?
Jogosságot is jelenti a jobb
kéz. Igazad vagy jogosságot is? De látok, kérdezett testvérem. Igaza volt Sátánnak, hogy vádolta Józsát a Józsa bűne és az Isten népe bűne miatt, vagy nem volt igaza?
Igaza.
Igaza volt. Is.
Hát az az, hogy is. Miért? És miért nem volt igaza?
Részese volt neki.
Hogy... De hát akkor ő tudta, hogy mit mond el?
Igen.
Úgymond jogos volt a vágya. Ő szedte rá Isten népét a bűnre? Nem nagyon szoktuk ezt megfogalmazni, testvérén. Minden bűnös cselekedet mögött, minden gonosz gondolat mögött Sátán, mint késztető erő van, ami rossz, gyenge emberi természetünket felhasználja, hogy vagy megvalósítsuk a bűnt, vagy mulasztásaink vannak, vagy olyan érzéseket hordozunk, ami valóban a Sátánnal azonos. Igen? Testvér, fogalmazzuk meg, Isten igéje szerint. Vagy Krisztushoz tartozunk, vagy Sátánhoz, vagy az Isten angyala van mellettünk, és a Szent laklik bennünk, vagy pedig Sátán angyala van mellettünk, igen?
Igen.
És azt olvashatjuk, ott van és vádolja. Érdemes odafigyelünk, testvéreim, hogy nézzük meg, hogy vajon a József főpap egyáltalán tudott-e valamit, fölhozott egyáltalán maga mentségére, megszólalt egyáltalán, így olvashatjuk az irányból, hogy át.
Nem mondott semmit.
De hadd fogalmazom a testvérem megint. Olvassátok, majd mindjárt fogunk találkozni. Itt ebben az öt versben háromszor is találkozunk, hogy József a főpap még mindig ott áll az Úr előtt. Oda ment az Úr, még mindig ott áll, még mindig ott áll. A teljes szabadulásig, a teljes győzelmük ott áll. Testvérem, nem más, itt a kitartó imádság, a buzgó könyörgés. Amikor látjuk a mi elesett állapotunkat, de nem akarunk Jézustól elszakadni, és nem akarunk továbbra is Sátánhoz tartozni. Így olvassa az írásból, olvassuk, ott áll előtte, hogy vádolja. Mondd az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Jézus megdorgálja Sátánt. Érdemes odafigyelnünk abba az isteni magatartásba, mi azért, amikor ha magunk vétünk, vagy esetleg családtagjaink, vagy hitesseink, akkor van megjegyzésünk, legfeljebb finom megjegyzésünk, hogy figyelj ide, magad kerested magadnak, ne? És elkezdjük a másikat, önmagunkat is, elkezdjük másikat is elmarasztani, nem? Hát mégis te tehetsz róla, nem? Mégis beleegyeztél, Sátán dolgait elfogadtad. Nem minthogyha Jézus bűnpártoló lenne, de azt olvashatjuk az írásból, hogy dorgálja meg téged az Úr Sátán. Amiért József oda elém állt, és jön az Isten népét képviseli, és vágyakozik a bűnbocsánatra, és vágyakozik a bűntől való megtisztulásra, hogy én könnyörű és irgalmas legyek vele kapcsolatban, így olvashatjuk, hogy magáivá fogadja. Meg tudjátok mondani, testvérem, különleges dolog. Nem, mint hogyha a cselekedetet, vagy a változtatást mellőznénk. Egy ember, hogyha buzgóságosan keresse az Urat, amiért odáll az Úr elé, és könyörög a mindadó Istenhez, már magáévá fogadja? Magáévá fogadta Jeruzsálemet, amikor elfogadta, hogy fussatok ki Babilonból? Magáévá fogadott benneteket, testvérem, amikor kijöttetek a bűn Egyiptomából, és elfogadtátok Jézus megváltó Isten népéhez tartoztok? Igen? Magáévá fogadja. Ez ennyi. Hadd mondjam nektek, testvéreim, hogy volt, amikor beszélgettem testvéreimmel, és megkérdeztem, testvéreim, mondjátok meg, Isten gyermekei vagytok-e? Tessék? Hát elmondom. Testvéreimnek azt volt a megjegyzése, teljesen jó szándékkal. Hát szeretnénk, meg igyekszünk, meg törekszünk.
Ez volt a kérdés.
Most látok is kérdezetesen. Isten gyermeke van, vagy sem?
Igen.
Magáivá fogadott-e az Úr, vagy sem?
Igen.
Bizonyosak vagyunk a fiúságban, vagy sem?
Igen.
Nem az, hogy most hibátlanok vagyunk, nem az, hogy már a győzelmi jutottunk, de az Úré vagyunk-e, vagy sem? Amikor valaki Istennel szövetség lépett, beírta Jézus Krisztus ő maga nevét az életkönyvébe?
Igen.
Onnantól kezdve az Isten tulajdona?
Igen.
Nyilván Jézus azt mondja, hogy aki állhatatos marad, nem töröm ki nevét az életkönyvéből. De már nem majd Isten gyermekei leszünk, nem majd örökké fogunk élni, hanem egy hívő ember elkezd az örökkéjóság életét. Megosztom veletek, testvéreim, buzgó hívő szülők gyermeke voltam, és hát nem így születtem, de olyan megismertem elég korán az Isten dolgokat. Léptem onnan a prédikációk is, meg testvéri beszélgetés is arról szólt, milyen jó lesz majd, ha elkezdjük az örök életet, amikor Jézus jön, és akkor elkezdjük az örök életet. Míg egyszer csak felismertem a Szentírásból, hogy Isten gyermekei vagyunk, akik az Istennel szövetségre léptek, átmentek a világból, a halálból az élete, nem? És elkezdett az örök élet. Ez a nyomorúságos, küzdelmes élet már az örök életünknek a része. Meg kellene boldogítsa a szívünket? Nem elbizakodottságban. Így mondja az írás. Magáival fogadja Jeruzsálemet. Most figyeljétek tovább. Így mondja, ahogy nem tűzből kikapott üszögéhez. Ellenvágytól szeretnék egy néhány mondatot olvasni a válogatott bizonyságtételből. Egy 60-70-80 éves könyvből szeretnék olvasni, valamikor Gyarmat és Bősz nyomda még háború előtt adták ki, másik világháború előtt. Olvasom. Ha látható világot a láthatatlantól elválasztó fátyol fel lehetne lebenteni, és Isten gyermekei látnák azt a nagy küzdelmet, amely Krisztus és az ő szent angyalai, valamint Sátán és az ő gonosz seregei között folyik az ember körül, és ha megértenék, hogy mi csodálatosan működik Isten annak érdekében, hogy lelkeket a bűn kötelékéből megszabadítson, és hogy miképpen fáradozik állandóan azon, hogy megoltalmaz őket a Sátán gyűlöletétől, akkor jobban elő lennénk készülve Sátán ravasztervének kivédésére. Tehát mielőtt Sátán jönne, mielőtt bűnre csábítan. Látnánk ezt a küzdelmet. Megálltam mondatot, testvérem. Különleges dolog, hogyha látnánk, lelkészem, hogy megírnának, hogy valóban vagy az Isten angyala, vagy Sátán angyala van mellettük. Hogy az egész menny azon fáradozik, testvérem, gondoljátok meg, a szerető atyánk, megváltó Krisztusunk, a Szentlélek, az Isten angyalai, hittestvéri közösség, a körülmények minden azon fáradozik, hogy bennünket az Isten gyermekeként megmentjen, véglegesítsen és elvigyen a mennybe. Ez a küzdelem van, értünk. Drága testvérem, ennyire értékes vagy az Isten szemében. Ennyi. Tovább olvasok. Ha megváltás terve a maga fenséges terjedelmében és fontosságában kibontakozta tekintettük előtt, akkor szívük mi hódolattal telne meg? Akkor megalázkodnának, de bátorságot is nyernének, mert tudnák azt, hogy az egész mennyi részt vesz, ami megmentésünk érdekében. Ennyire értékesek vagyunk. Még egy mondatot szeretnék olvasni a testvérünk írásából, magyarázva, hogy Isten népe milyen küzdelemben volt, és honnan szabadíthatott ki. Izrael sokáig a nyomorúság kemencében volt. Tudjátok, a fogságról szólt. Bűnei miatt majdnem megemésztetett a lángokban, Babilonban, amelyeket Sátán és serege az ő megsemmisítésükre gyújtottak. De Isten most kinyújtotta karját felettük, hogy kivezesse őket. Figyeljetek a megoldást! Megbánásukban és megalázkodásukban a részvétteljes megváltó nem akarta őket a pogányok kegyetlen hatalmába átengedni. A megrepett áldat nem töri el, és a pislogó gyertya beletre moltja ki. Kérdezem tőletek, rabszolgák voltak Egyiptomban? Vagy nem Egyiptomban, rabszolgák voltak Babilonban?
Igen.
Gondoljuk meg. Gondolok, fogjuk. Még akkor is, hogyha olyan helyzet volt. Meglepő dolog, gondolkodhatok már a felül, testvérem, hogy tűzből kikapott üszög, ez mit jelent? Tudom, tudjátok, jó lenne elmondnátok, hogy Mi az, hogy üszög?
Kukoricának.
No? No?
Nem, a fa.
Bizonyám, köszönöm hát szépen. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát azt mondjuk, hogy a fa, hogy teljesen mindegy, tudjátok, az a fa, különösképpen gondoljatok arra, hogy az a fa is, amelyik a hasznos lenne szelszámnak, de ott van a tűzben, és a tűz valóban égeti, és az üszkös rész, az a szenes rész, ami ott van, ez az üszkös fa. És hogyha a fát a tűzből nem veszik ki. Igen, az egész?
Igen.
Azt mondja az Úr igéje, gondolját meg, egy ilyen üszkös lett. Tehát a sátánnak a támadása, a sok szenvedés, nyomorúság, ami a bűnnek a következménye. Hogy azt mondom szertesztetésen, mert mi rossz szokásaink és tulajdonság miatt úgy van, hogy sátán úgy teszi, hogy lehetetlen és alkalmatlan akar tenni bennünket az üdvösségre is, de mondok egy nagyon fontos dolgot még. Az Isten eszközeként is szolgáltára. Ha azt a úgynevezett egy rudat, azt a farudat, gondoljátok meg, kiveszik a tűzből, és lekaparják azt az üszkös részt, akkor föl lehet még használni eszközül?
Igen.
Esetleg szerszámként, vagy más valatkozásában? Ezt mondja az Úr. Mondjátok meg, nem? Megtisztítja az ő gyermekeit?
Igen.
De van még tovább kérdésem. Azt mondja itt az Úr igény, maga Jézus, hogy nem-e kikapott üszök? Szeretném mondani, hogy Jóisten egy különleges látomásról, hogy meglátást adott nekem azzal kapcsolatban, hogy valóban Izrael fiai ott az úgynevezett egyiptomi, vagy a babiloni fogságból, hogy valóban az Isten kikapta-e vagy sem. Kikapott. Mi az, hogy kikapott? Nem azt mondja, hogy addig piszkálta, tudjátok, ameddig, hanem szószín kell vegyétek utána nyúlt, és a saját kezével szabadította meg őket, és kaptak őket. Elmondom nektek a különleges dolgot. Hány napba került, amíg az Isten népe megszabadult a babiloni fogságból?
70
év. 70 év fogságban. Megosztom veletek, senkitől nem hallottam, de a Bibliából olvastam. Azt mondja az írás, hogy Belsazár lakomájának éjszakáján, amikor a kéz megjelent a falon, hogy megmérte a méregen és hiával találtatták, az éjszaka, egy éjszaka megtörtént Belsazár a babiloni birodalom bukása?
Igen.
És megtörtént azon az éjszaka Isten népének a szabadulása? Círus által, emlékeztek rá. Elvetted Isten a birodalmat Belsazártól is. Círus elkezdett ténykedni, és első intézkedése, Izrael, menj haza, és építs fel. Így volt? Ki kapta?
Ki.
Tovább megyek, testvérem. Téged és engem, hogy kapott ki az Úr? Jézusról van szó. Jézus mondta, hogy ki kapott üszök. Elmondjam, testvérem. Benyúlt Jézus a tűzbe, értünk. Megégette a tűz, vállalta a bűn büntetését, a bűn károsztatását, hogy bennünket igazzá tegyen, igaznak érvényesen, és igazzá tegyen. Életét fizetett, értünk? Benyúlt a tűzbe? Különleges dolog. Ennyi ezért az Isten. És az Isten nem könyörült volna rajtunk, nem mi könyörögtünk az Úrnak, hogy fogadjál el bennünket, igaz? Hanem ő mindent megtett annak érdekében, hogy az Úr gyermeke legyünk, most még hívőként is, ugye? Folyamatosan lépésről lépés újra, amikor sátán valamire eltérítene bennünket, hitetlenség, gyengeség, bármi, jön és az ő szent lelkától, és után nyúl, és kikap bennünket. És most véget, azt kérdezem még, az Isten népét a világ zűrzavarából, meg az ökömenéből, meg a mindenből képes a mindat Isten a buzgó Istenhez kiáltó embereket képes kikapni? Kiszabadítja? Megvált?
Igen.
Gyorsított eljárással? Ezt olvas egy az irányba. Tűzből kikapott vissza, gondoljátok meg. Azt olvasom tovább az igásból, még mindig. Józsa szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. Nem véletlenül írja a Szentírás, hogy öltöztetve, mert nem csupán a saját bűnét hordta, nem a saját bűnei miatt ment az be a Szentek Szentjébe, hanem a nép bűnét magára vállalta. Testvéreim, kérdezem tőletek, különleges dolog, hogy minden egyes esetben, ami szennyes ruhánkba oda megyünk a mindenható elé? Nem csak azért, mert szörnyű megáltalkodott bűnösek vagyunk, emlékeztek rá? Azt mondja az Úr igéje, hogy mi mindnyáján olyanok voltunk, folytassátok tovább, mint a megfertőzhetett ruha, mint a falomba, amelyik a szél elhúj, nem? Van igazságunk? Bármi jót, amit cselekedtettünk, amit az Isten lelke készített, az Isten dolga, nem? Nem a mi érdemünk. A Krisztus igaz életéhez viszonyítva, de azt mondja, hogy szent sorában van öltöztetve, és most figyeljétek, mert mindig azt mondja, még mindig ott áll az Úr angyal előtt. Tudjátok, miről szól a végidő hívével kapcsolatban? Ez a Jákob éjszakának küzdelme. Emlékeztek rá? Jákob ott van a nagy fordulópontban, amikor úgy érzett ki, hogy az egész élete veszélyben van, egy családjait is kiírtják, hanem nektek az az Isten népének a végső küzdelmére is vonatkozik. Vannak, akik azt mondják, hát testvéreim, Jézus tudja, hogy mikor jön, az Atya tudja, hogy az Atya tudja, hogy mikor jön, amikor elérkezik az idő, akkor szépen csendesen Jézus jönni fog az övéért. Látok ezek. Szépen csendesen fog jönni Jézus. Komoly küzdelem lesz Isten népe ellen. Sátán meg akarja semmisíteni Isten gyermekeit. Aztán az Isten népét is külön-külön is, meg együtt is vádolja őket. Lesz küzdelem. Hát azt mondja Dánielnél az őrigéje, hogy olyan nyomorúság az, amilyen nem volt, de megszabadult a néped, akit csak beírva találtatok a könyvben. Azt mondja az Úr igéje, hogy Szent Zsába van öltöztetve, és ott áll az Úr angyal előtt. Elhangzik, olvashatjuk Jézus részéről, aki ott van a mennyei Szentek Szentjében. Megint a személyes hitelünkre, és a profétikusan is nézzük. Jézus Krisztus szeretett testvére most hol van? Mennyében, a mennyei templomban, a Szentek Szentjében. Sátán betérte oda lábát, de eljuttatja oda az üzeneteit velünk kapcsolatban, hogy vádolja az Isten gyermekeit? Eljuttatja? De Jézus, hadd mondjak egy örömhír testvére, mert amikor felfedeztem. Nem erről van szó, ugye Ellen White is megfogalmazta az igében, hogy nem arról van szó, hogy mi imádkozunk Jézus, ott van, mi pedig itt vagyunk, hanem szó szerint azt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. vers, hogy Jézus az élő kárpit, és mint élő gyanánt Jézussal együtt, amikor imádkozunk, folyamatosan Jézussal együtt bemegyünk a Szentek Szentjébe. Tudatosul bennünk minden imádságunkban, hogy amikor imádkozunk, akkor Jézus együtt ott vagyunk a Szentek Szentjében, ott érzünk az Atya előtt. Micsoda ünnepélyes dolog, ne? Bibliából itt tesszük. Az imádság nem az Istent hozzá hozzánk, tudjátok, hanem bennünket ebben hozzá. És azt mondja, hogy az Isten gyermeké, az egyén, meg az Isten nép, akik buzgón könyörögnek Jákobhoz, látjátok, nem engedlek, amíg meg nem áldasz. Azt mondja az írás, hogy igenis, megyünk Jézus Krisztussal együtt, ott van, és azt mondja, elhangzik az Úr igéje, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Megint, testvérem, nem nagyon szoktunk a Jézus példázatait profétikusan kezelni, pedig profécia is, mert a tégutófő példázatában azzal találkozunk, hogy amikor közeledett az atyai házhoz az atya szeretete vonzásaként, akkor az atya elé futott, megölelte, drága Bandi testvérem, milyen ruhája volt a tékozó fiúnak ott, amikor az atyával találkozott? Ha egyáltalán volt valami ruhája. Igen. Elmondom nektek, tessék, moslékos ruhája. Mert azt mondja a Bibliánk, ugye, hogy még a moslékból sem elhetett sokat. Nem? Eleget.
Szagos.
Milyen cipője volt?
Szagatka volt.
Igen? És azt olvashatjuk az írásból, hogy az atya megölelgette, megcsókolgatta, hogy olvashatjuk az írásból. Az egész megoldás ez volt, hogy azt mondja, atyám, vétkeztem az égenestelen, és nem vagyok méltó. Nem adott még arra sem lehetőséget az atya, hogy azt mondja, hogy tegyél engem olyanná, mint a béres egy közül egy, nem? Csak annyit mondott, hogy nem vagyok méltó, hogy fiamnak hivatassam, igaz? És olvashatjuk az írásból, elrendelt az atya, hogy hozzátok a legszebb urát, és adjátok rá. Gyors kérdésem, testvérem, hozzátok, kérdezem, hogy a szennyes ruhát levették róla vajon a tékozó fiúról? Tessék? Hát nem a szennyes ruhába kerül. Megfürdették? Jézus nem mondja. Itt kérdezem tőle, elmondja az Úr igéje ezt a füldetést, olvasa, hogy vegyétek le a szennyes ruhákat, és most figyeljétek, és mondta az ott állóknak, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Titeket nem marasztalak el, testvéreim, de magamat, igen. Én azt mondanám, testvéreim, előttetek, hogy én álnok vagyok. Igaz vagy nem igaz? Megmondjam nektek, hogy értettem meg az Isten igéből. Jézus azt mondta, hogy teremjetek jó gyümölcsöt, mert a jó fa jó gyümölcsöt terem. Van hajlamunk a bűnre? Van hajlamunk a sértődésre, meg az önzésre, meg a világhívásra? Igen?
Persze.
Igaz? Az Isten igéje szerint ez rossz fa. Mert ha jó fák lennénk, és amikor jó fák vagyunk, amikor Isten lelke lakik bennünk, akkor terem jó gyümölcsöt. Igen? Ezért azt mondja az Úr, hogy nem csupán azt bocsájtja meg az Isten az egyénnek, meg az ő népének, amit rosszat csinált, hanem megtörténik a csoda, hogy magára vállalja mi hiúságunkat, büszkeségünket, elbizakodottságunkat, sértődésünket, gonosz dolgainkat, gondolját meg, magára vállalja, mint ő csinálta volna, nem? Levettem róla álnokságodat. Csoda. Nem arról van szó, testvéreim, hogy feketék maradtunk továbbra is, mert hajlamosak vagyunk arra. Én hallottam olyan tanítást is, hogy egészen Jézus eljöveteléig, amíg Jézus megjelenik, akkor is vétkezők vagyunk.
Nem
igaz? Mert azt mondja az Úr igéje, hogy tisztít magának egy kivált képe ó népet, igaz? Elmondja az írás, hogy igenis szív- és gondolkodásmód beli változás történik, és a mindatt Isten hitáltal megerősít bennünket, nem magunk érdeme, de a Krisztus hatalma, nem? Azt mondja, hozzátok legszebb ruhát és adjátok rá. Ez nem valamilyen szép durva, hanem Jézus ruhája. A dicsőséges ruha. És azt olvashatjuk, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek. Hogy valóban ez nem olyan jelképes beszéd, így mondja a végidő híveivel kapcsolatban az Úr igéje, idézem, Jelenések 19-ben ismeritek, hogy eljött a bárány mennyezője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott néki, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyorsba, mert a fehér gyort a szentek igazságos cselekedetei. Ugye? Nem a mi érdemünk. De megtörténik a csoda. Beszéltünk róla, nem? Csak a szeridek fognak örökélni. Megosztom veletek, amikor a hegyi beszédet olvastam, boldogok a szeridek, boldogok a tiszta szívek, azt éreztem magamban, lehet, hogy ti nem. Jaj, de jó lesz, hogy ilyen boldog leszek. Jaj, de jó lesz, hogyha ezt történik. Megint akkor is boldog leszek. Mikor lesztek boldogok? Na? Na, mondja csak. Na, nem leplezettek, de azt mondja a testvére, hogy most kellene lenni. Boldog vagy, vagy ne? Nem azért, testvérem, hogy hibátlan. Nem azért, hogy ha semmi gondod, problémád nincsen. Tudjátok? De boldogság Isten gyermekének lenne? Az előbb beszéltünk, nem? Boldogság a házas? Azt olvasjuk az írásból. Idézzük régen. Ünnepi ruhába öltöztetlek téged. Ugye? Hadd fogalmazom a testvérem. Ha valaki őszintén bűnbánattal megy az Úrhoz, imádságában, úrvacsora idején, szombatonként, vagy bármikor, amikor belső szobában térdével megy, az Isten megbocsájtott. Van bűnöd?
Nincs.
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 De ha szívünket és gondolatainkat is megjobbítja, nem azért, hogy nem lesz hajlamos tovább a vétkezésre, tudjátok, de megjobbítja, akkor is mennyi békességet ad, valóban van az illetőnek bűne?
Nincsen.
Értsük már meg, mi abban az Istenben hiszünk, akinek teremtő hatalma van, ahol így mondja az egyik testvérünk, szóval te testvér mondta hajdanában, predikációjában, hogy testvérem, nem evolúció, hogy valami lassú, mit tudom én, csere történik egy embernél, hanem teremtő hatalom, mert aki Krisztus Jézusban van, új teremtés, azt hiszük. Hajlamosak vagyunk emberi természetünkből a rosszra, igaz? De az Isten megcsinálja a jó dolgot, hogy a jóra is alkalmasak vagyunk, így gyönyörködünk az Isten törvényében, nem? Muszáj nektek gyülekezetbe járni szombatonként? Muszáj szombatot ünnepelnetek? Muszáj egészségesen étkeznetek? Muszáj esetleg, muszáj mégis, mert akkor nem fogunk üdvözölni, muszáj valakinek prédikálni, vagy muszáj valakinek bizonyságot tenni, mert nem teszel bizonyságot, akkor nem fogsz üdvözölni. Muszájból fogsz bizonyságot tenni, vagy pedig iszol a vízből, ennyire gyakorlatilag szeretnék lenni, iszunk a vízből, és ha valaki iszik ebből a vízből, élő víznek folyamai önnek a belsejéből, és nem tud hallgatni, nem? Ez mint szírás, nem? Azt olvashatjuk tovább, figyeljétek meg, mondanékem ezután, tegyenek fejére tiszta süveget, és feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Józsa, tiszta süveget. Mi ez a tiszta süveg? Igazad van, köszönöm, üdvösség sisem. Nagyon jó. Ugye mondja.
Tiszta
gondolkodás. Nagyon jó. De elmondom nektek, testvéreim. Ott állt szennyes ruhában a főpap. Most ugye menjünk, ugye hármas gondolatban vagyunk. Főpap Józsa ott volt, rólunk szól, meg a végező hívő népéről. A főpapnak emlékeztek rá, hogy milyen csákolja volt? Az volt írva, hogy szentség az Úrnak. Nagyon jó, helyesen mondod. Ha a katolikus bíborosok ezt utánozzák, amikor a különleges csákót viselik a fejükön. Egy hasonló volt az Izrael főpapjának, Józsának is a főpapja, és úgy, ahogy mondjátok, oda volt írva, hogy szentség az Úrnak. Valóban gondolkodásában, vagy azt mondja az Úr igéje, hogy Józsuját megerősíti a főpapságában, mint akinek nincs bűne, mint Izraelnek nincs bűne, és megerősödött a papsága. A te papságod is? Mi szépen elmondjuk, hogy királyi papság szentendben megtartásával én vagyok, igaz, hogy gyarlók vagyunk, de esedő vagyunk, nem tudom milyen papok vagyunk, pedig az Isten igen azt mondja, ahogy Józsa ott áll az Úr előtt, Isten végidő hívő népe ilyen főpapságot kapott az Istentől. Azt olvassuk az írásban, tegyének fejére tiszta süveget, feltették, és ruhába öltöztették őt, és figyeljétek a megoldást, egész a felöltöztetésig, és egész a győzelmig ott áll továbbra is az Úr előtt. Milyen szót mondta nektek ez?
Kitartás.
Köszönöm. Az előbb már szóltam Jákobról. Miben volt kitartó, testvérem? Mondja. Azt mondta, nem engedlek el, amíg meg nem áll. Valóban az egyéni dolgunk is van ez a megoldás? A buzgó kitartó könyörgés? Az Úrhoz való ragaszkodás? Hogy az Isten ezt a csodát vigye végbe, igaz? Isten nép a végidőben, testvérem, ezért szerzi meg a győzelmet, hogy Jákob éjszakára, mikor a közben nélküli állapot nincs, hogy ez történik. Majd így olvasom, testvérem, és hol van néhány mondat még az igéből. Lássunk meg, így mondja végidő hívőnek a jelképe. 6. verstől. Bizonyságot tett az Úrnak angyala Józsuának mondván. Ezt mondja a seregek ura Jézus. Ha az én utaimban jársz, és a parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki is bejárást engedek néged az itt állók előtt. Itt állók között. Halld meg Józsa, főpap, te barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek. Én még bizonyságul előhozom az én szolgámat csemetét. Mert én még kő az, amelyet Józsa elé helyeznek, egy kövön 7 szem. Én még én faragom annak faragványit, így szól a seregek ura. És eltölme fölnek álnokságait egy napon. És azon a napon, így szól a seregek ura, kiki hívja majd a maga felebarátját a szőlőtő alá és a fügef alá. És azt mondja itt az Úrgéje, szinte összesíti, gondjád meg, ha az én utaimban jársz és parancsolatait megtartod, van hívő ember életének útja, amit az Isten lelke vezethet? Igen?
Igen.
Lesz nekünk is, meg a végidő hívőinek? Hármasan üzenetből részlet, hogy akik az én parancsolataimnak tartják, Jelések 14-12. Majd azt mondja, hogy az én pitvaraimat tapossák, és kiírás bejárást engedek. Az előbb mondtuk, hogy megyünk Jézusra együtt a mennyi templomba, majd így folytatja az itt állók között. Mi az az itt állók? Segítsetek!
Talán az angyal.
Valóságos, nem talán, valóságosan. Az Isten angyalai, a kísér angyalunk is. Tudjátok, szeretettesen hallottatok róla, hogy láthatóvá teszi magát az Isten angyala, aki kísér angyalunkon láthatóvá teszi a mennyei kapuknál magát. Azt mondja, ellenvágy, két hogy ajándék lesz az Isten gyermekei számára. Egyik azoknak a hálakönnye is nekünk szól, akik rajtunk keresztül ismerték meg az Istent, másik pedig nagy ajándék, bemutatkozik, én voltam a te angyalod, aki ott voltam, és Sátán angyalit távol tartottam, én voltam, aki téged segítettelek. Kiért bejárást engedek néked? És majd így folytatja a legnagyobb ajándék, így mondjam, hogy te főpap, akik itt előtted ülnek, ímé előhozom az én szolgámat, a csemetét. Mi az, hogy csemete? A gyermekké vált Jézus, aki hasonló lett hozzánk, és azt mondja csemetét, ő a kő, így mondja, a kő, és mondjátok különlegesen a kövön 7-szer.
Szentlélek.
Honnan tudod Szentlélek? Nagyon. Mert Jelenések könyve 4. fejezet 5. verse, 5. fejezet 6. verse, azt mondja az Úrigéje, hogy a 7 tűzlámpás az Istennek 7 lelke, amely elkültetett a földre. És azt mondja az Úrigéje, hogy nem már Jézus kapta a szent lelket, hanem a végidő hívői, ezek a mi. Gondoljátok meg, mi? Nem csupán Jézus kapjuk ajándékul, mondjátok meg, hanem a Szentléleknek a teljességét. Nem csupán a Szentlélek hatalmát, hanem a Szentlélek vezetését is a fölléletünkben. Mit szóltok ehhez? 7 szem. Azt mondja, mondjátok meg, és megtörténik a csoda, hogy eltörlöm a fölnek álnokságét egy napon. Azt mondja az Úrigéje, soha emlékezés az ő bűneikről nem lesz, mi sem akarunk és mi sem fogunk emlékezni róla. Nem az, hogy a gondolataikat kikapcsolja, boldogok lesznek és boldogok vagyunk, hogy ott leszünk. Akarunk a nyomorúság és küzdelmmel foglalkozni. És tudjátok, van még egy nagyon szép dolog. Azt mondja, erről fog szólni a hívőség, hogy azon a napon ki hívja maga felebarátját a fügef alá és szőlőtő alá. Mit gondoltam, mi lesz ez?
Hát az új föld.
Hát új föld. Házak te éppen szőlőket váltál, eszik azon a gyümölcsét. Idegek leszünk, idegenek leszünk egymásnak, vagy nagyon szeretnénk nem csupán szombatonként találkozni, hanem hétközben is ilyen igazi szeretetet érjük közösségben? Ha az Úr érte, drága Arany testvérem, mint régi társam, nem szervezik, csak hogy erősítsem. Elfogadod előre, elfogadod azt, hogy hívjalak téged oda, hogy gyere, testvérem, együtt küzdöttünk, és az Isten könyörült rajtunk. Arról szól az örökkévóság, testvérem. Nem lesz küzdelem, nem lesz nyomorúság, nem lesz ökumenikus probléma, nem lesz családon belül küzdelem. Azt mondja, egy csodálatos közösség Isten és egymás között. Testvérem, összegezzük. Ez szólt az Ószövetség hívő népéről, szól a személyes hitéletünkről, és szól a győzelmes Isten gyermekeiről, aki most élünk. Szívből kívánom, jó Isten, erősítse meg bennünket, és azt mondja, Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy magaddévá fogadtál, köszönjük, hogy kikaptál bennünket, köszönjük, aki elkezdett bennünk, be is fejezed a dicsőségedre, Úrunk, segíts bennünket, segíts szeretteinket, családtagjainkat, hittestvereinket, és jutta győzelme bennünket. Adja meg Isten égünk az ő kegyelméből. Amen.